From the Conference Center at Temple Square.
Ennek az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 187. félévi általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja vezetni ezt az ülést.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kedves testvérek, drága barátaink! Üdvözlünk benneteket ezen a gyönyörű őszi reggelen, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 187. félévi általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülésén. Szeretetteljes szívvel üdvözöljük Thomas S. Monson elnököt, aki otthon van ma délelőtt. Robert D. Hales-szel derért is imádkozunk, aki nem tud részt venni a konferencia ülésein. Üdvözletünket és jó kívánságainkat küldjük mindazoknak, akik rádiós, televíziós, internetes vagy műholdas közvetítés által vesznek részt világszerte ezen az eseményen. Tisztelettel köszöntjük az általános felhatalmazottakat és általános tisztségviselőket, akik itt vannak velünk ma délelőtt. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg vezényletével, orgonán Andrew Unsworth és Clay Christensen kísér. A kórus ezt az ülést a Dicsérd Urad című himnusz eléneklésével nyitotta meg. Most pedig a Hithű Szentek című himnusszal örvendeztet meg minket. Ezt követően a nyitóimát Michael T. Ringwood Elder mondja majd a 70-ektől.
Thank you. Our Father in heaven.
Mennyei Atyánk, szentjeidként ma reggel az örök élet reménységével gyűltünk össze, hogy reményre leljünk fiad engesztelésében. Egyesítjük hitünket ebben, mennyei Atyánk, a fiadban, és hogy az ő lelkének egy része velünk lehessen. Megerősödhessünk hitünkben. És hitünk megerősödjen a te fiadban. Kérünk, hogy áld meg bennünket, hogy családjaink, közösségeink megerősödhessenek. És ezekért az áldásért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
A kórus most a Gondoljatok a liliomokra című dallal örvendeztet meg bennünket. A zene szám után örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Jean B. Bingham nőtestvért, a segítőegylet általános elnökét. Öt Donald L. Hallstrom elder követi majd a 70-ektől, akinek a beszéde után a kórus elénekli a Most minden nemzet jól figyeljen című himnuszt. Ezt követően David A. Bednar elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából.
Thank you.
Brothers and sisters, it is a joy to be with you. And that's what I'd like to talk with you about this. Egy híradás címe nemrég így hangzott: katasztrófák rázzák meg a nemzetet és a világot. A hurikánoktól és áradásoktól a hőhullámokig és a szájokig, a futótüzektől és földrengésektől a háborúkig és pusztító járványokig úgy tűnik az egész föld mozgásban van. Emberek millióinak kell elhagyni otthonukat, és számtalan életet szaggatnak szét ezek a megpróbáltatások. A családokban és a közösségekben megjelenő visszájkodás, valamint a félelem, a kétségek és a meghiúsult várakozások keltette belső küzdelmek is nyugtalanságot okoznak. Nehéz lehet azt az örömöt érezni, melyről Lehi azt tanította, hogy az élet célja. Néha mindannyian feltesszük a kérdést, hol találok békét, lelkemnek vígaszt. Elgondolkodunk, vajon hogy lelhetek örömre a halandó élet nehézségei ellenére. A válasz túl egyszerűnek tűnhet, azonban már Ádám ideje óta igaznak bizonyul. Úgy lelhetünk tartós örömre, ha a szabadítónkra, Jézus Krisztusra és az általa tanított és példázott evangélium szerinti életre összpontosítunk. Minél inkább megismerjük Jézus Krisztust, hiszünk benne és példázzuk őt, annál jobban megértjük, hogy ő minden gyógyulás, békesség és örök fejlődés forrása. Mindnyájunkat hív, hogy jöjjünk ő hozzá, ami egy olyan meghívás, amelyet Harry B. Eyring elnök így jellemez: a legfontosabb meghívás, amit bárki kaphat. Hogyan jövünk ő hozzá? Idén áprilisban Russell M. Nelson elnök és M. Russell Ballard elder arra buzdított minket, hogy tanulmányozzuk az Élő Krisztus című kiadványt a szabadítóról való tanulásunk részeként. Sokan elfogadták e kihívást és áldásokban részesültek. Nemrégiben egy kedves barátom minden felnőtt gyermekének adott egy példányt a dokumentumból, evangéliumi képekkel együtt, hogy minden kifejezést szemléltessen. Arra buzdította a gyermekeit, hogy segítsenek az unokáinak ezt megérteni és kívülről megtanulni. Kis idő múlva megosztott velem egy videót, amin a 6 éves kisunokája Léni lelkesen és büszkén előadja az ő betanult változatát. Ráébredtem, hogy ha egy 6 éves képes erre, akkor én is az vagyok. Amint nagyobb összpontosítással tanulmányoztam Jézus Krisztus életét és tanításait, és kívülről megtanultam az Élő Krisztus szövegét, növekedett a szabadítónk iránti hálám és szeretetem. E sugalmazott dokumentum minden mondata egy prédikációt tartalmaz, és gazdagította az ismereteimet az ő isteni szerepköreit és földi küldetését illetően. Mindaz, amit a tanulmányozás és elmélkedés ezen időszakában tanultam, megerősíti, hogy Jézus valóban a világ világossága, élete és reménysége. Az ősi szentírás és az utolsó napi proféták őt dicsérő szavai, akár írásban, akár szóban, bizonyságot tesznek arról, hogy az ő útja az az ösvény, amely ebben az életben boldogsághoz, az elkövetkezendő világban pedig örök élethez vezet. Amint számtalan, különféle módon tanulmányozzátok Krisztus életét és tanításait, a bellévetett hitetek növekedni fog. Rá fogtok jönni, hogy ő egyénenként szeret, és tökéletesen megérdezik. kísért benneteket. A halandóságban eltöltött 33 éve során elszenvedett elutasítást, üldöztetést, testi éhséget, szomjúságot és fáradtságot, magányt, szóbeli és testi bántalmazást, végül pedig bűnös emberek kezei által elszenvedte a gyötrelmes halált. A Gecsemáné kertjében és a Kálvária keresztjén, ami összes fájdalmunkat, megpróbáltatásunkat, kísértésünket, betegségünket és gyengeségünket átérezte. Nem számít, mit szenvedtünk el, ő a gyógyulás forrása. Akik a bántalmazás, fájdalmas veszteség, krónikus betegség vagy bénító megpróbáltatás, igaztalan vádaskodás, áldáz üldöztetés vagy a bűnből vagy félreértésekből származó lelki károsodás bármely formáját megtapasztalták, mind meggyógyulhatnak a világ megváltója által. Ő azonban hivatlanul nem fog belépni. Nekünk kell hozzájönnünk és engedni, hogy csodát tegyen. Egy csodás tavaszi napon nyitva hagytam az ajtót, hogy élvezzem a friss levegőt. Egy kis madár berepült a nyitott ajtón, de aztán észrevette, hogy nem ott van, ahol lenni akar. Kétségbe esetten repkedett a szobában, menekülési kísérletei során többször is nekirepülve az ablaküvegének. Megpróbáltam óvatosan a nyitott ajtó felé terelni, de nagyon rémült volt, és folyton elröppent. Végül a sötétítő függöny tetején szállt le zavarodottan és kimerülten. Fogtam egy seprűt, és a cirokos végével óvatosan megpróbáltam felérni oda, ahol a madárka ült nyugtalanul. Ahogy a seprű végét oda tartottam a lába mellé, a kismadár félszegen átlépett a sörtékre. Lassan, nagyon lassan a nyitott ajtóhoz lépdeltem, a seprűt a lehető legstabilabban tartva. Amint elértük a nyitott ajtót, a madárka nyomban kiröppent a szabadság felé. Ehhez a madárhoz hasonlóan. Néha mi is félve bízunk, mert nem értjük Isten tökéletes szeretetét és az iránti vágyát, hogy segítsen nekünk. De ha tanulmányozzuk mennyei atyánk tervét és Jézus Krisztus küldetését, megértjük, hogy az ő egyetlen céljuk a mi örök boldogságunk és fejlődésünk. Ők örömmel segítenek, ha kérünk, keresünk és zörgetünk. Amikor gyakoroljuk a hitünket és alázatosan fogadjuk a válaszaikat, megszabadulunk a félreértéseink és feltételezéseink korlátaitól, és megláthatjuk az előrevezető utat. Jézus Krisztus a békesség forrása is. Ő arra kér minket, hogy támaszkodjunk a karjára, és olyan békességet ígér, mely minden értelmet felülhalad. Azt az érzést, mely akkor jön, amikor a lelke békét szól a lelkünkhöz, legyen bármilyen kihívások közepette is. Legyen akár személyes küszködés, akár családi gond, vagy közösségi válság. A békesség akkor jön el, ha bízunk abban, hogy Isten egyszülött fiának hatalmában áll megnyugtatni fájó lelkünket. Snyezana Podvinsky, a horvátországi Károlyváros csekély számú szentjeinek egyike a szabadítóra támaszkodott, amikor tavaly 6 hónapon belül a férje és mindkét szülője elhunyt. Gyásztól sújtottan, de bizonysággal rendelkezve arról, hogy a családok örökkévalóak, minden megtakarítását felhasználva elutazott a svájci templomba, ahol a férjéhez és a szüleihez pecsételték. Azt mondta, hogy az a templomban töltött pár nap élete fénypontja volt. Jézus Krisztusba és az ő engesztelésébe vetett szilárd bizonysága miatt olyan békét érzett és olyan gyógyulást tapasztalt, mely a körülötte lévőket is megerősítette. A Jézus Krisztusba vetett hit még a gyógyulásnál és a békességnél is több ajándékot hoz. Ahogy Henry B. Eyring elnök mondta, hálás vagyok azért, hogy az Úr oly sokféle módon látogatott meg a vígasztalóval, amikor békességre volt szükségem. Mennyei atyánkat azonban nem csupán a vígasztalódásunk érdekli, hanem a felfelé tartó fejlődésünk is. Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően, melybe beletartozik a megváltás és a feltámadás ajándéka, képesek vagyunk a bűnbánatra, a változásra és az örök fejlődésre. Az erő által, melyet nekünk ad, ha engedelmesek vagyunk, sokkal többé válhatunk, mint amivé a saját erőnkből valaha válhatnánk. Lehet, hogy nem értjük teljesen a módját, de mindannyian, akik már éreztük a Krisztusba vetett hit növekedését, mélyebb megértést is kaptunk isteni kilétünkről és célunkról, ami olyan döntések meghozatalához vezetett, melyek összhangban vannak ezzel a tudással. Egy olyan világ ellenére, mely megpróbál minket megfosztani emberségünktől, az a tudat, hogy Isten a mi atyánk, biztosít bennünket arról, miszerint isteni lehetőségekkel és királyi ígéretekkel bírunk. Egy olyan világ ellenére, mely azt mondja, hogy az élet egy zsákutca, az a tudat, hogy Isten egyszülött fia lehetővé tette számunkra a megváltást és a feltámadást, reményt ad az örök fejlődésre. Amint egyre többet tudunk meg Jézus Krisztusról, úgy mind nagyobb hitet fejlesztünk ki ő benne, és természetes módon követni akarjuk az ő példáját. Parancsolatainak betartása lesz a leghőbb vágyunk. Szívünk más szenvedésének enyhítésére vágyik majd, ahogyan azt ő is tette, és azt szeretnénk, hogy ők is megtapasztalják az általunk meglelt békét és boldogságot. Mitől ilyen erőteljes az, ha megpróbálunk úgy cselekedni, ahogy ő? Attól, hogy amikor a hitünket cselekedetekre váltjuk, a Szentlélek bizonyságot tesz az örök igazságról. Jézus azért mondja a tanítványainak, hogy tartsák be a parancsolatait, mert tudja, hogy ha követjük az ő példáját, akkor elkezdjük megtapasztalni az örömöt, és ahogy tovább haladunk az ő ösvényén, elérkezünk az öröm teljességéhez. Így magyarázta ezt. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Bizonyságunk vajon Jézus Krisztusról és az ő evangéliumának sziklaszilárd alapjára épült? Amikor az élet viharai lecsapnak ránk, szakkönyvekben vagy az interneten keresünk kétségbeesetten segítséget? A Jézus Krisztusról való tudásunk és bizonyságunk építésére szánt idő gazdagon megtérül majd a próbatételek és viszontagságok idején. A szentírások mindennapi olvasása és az élő proféták szavai feletti elmélkedés, a jelentőség teljes személyes ima, a heti rendszerességű tudatos úrvacsoravétel, a szabadító módján való szolgálat, ezen egyszerű cselekedetek mindegyike az örömteli élet építőkövévé válik. Mi nyújt nektek örömöt? A szeretteitek látványa egy hosszú nap végén? A jól elvégzett munka utáni elégedettség? A fény valaki szemében, akinek osztoztok a terhein? Egy himnusz szavai, melyek mélyen a szívetekig hatolnak? Egy közeli barát készfogása? Szánjatok néhány zavartalan percet áldásaitok átgondolására, utána pedig találjatok módot ezek megosztására. Ha igyekeztek szolgálni és felemelni a környéketeken, vagy az űrzavaros világ bármely más részén élő testvéreiteket, nagyobb békét, gyógyulást, valamint fejlődést fogtok megtapasztalni. Jöjjetek ő hozzá, bizonyságomat teszem arról, hogy Krisztust, ha Krisztust helyezitek az életetek középpontjába, örömre fogtok lelni. A válasz valóban csak ő lehet. Szánjatok időt arra, hogy valóban megismerjétek Jézus Krisztust azáltal, hogy szorgalmasan tanultok róla, nagyobb hitet fejlesztetek ki ő benne, és arra törekedtek, hogy minél inkább hasonlóvá váljatok ő hozzá. Ha így teszünk, mi is úgy érezzük majd, hogy ezt kell mondanunk. Köszönet Istennek az ő isteni fia páratlan ajándékáért. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Egy évvel ezelőtt egy megbízás kapcsán Kalifornia államba utaztam, hogy egy szövegelnökkel meglátogassuk otthonukba a Fails családot. Tudomásomra jutott, hogy a szülők, Clark és Holly, nem sokkal azelőtt egy csodát éltek át. Érkezésünkkor Clarknak nehezére esett felállva üdvözölni bennünket, a hátán, a nyakán és a karjain viselt merevítők miatt. Alig két hónappal azelőtt Clark és fia Ty, valamint 30 másik fiatal férfi és vezető részt vett egy szabadtéri cöveki tevékenységen, ahol megmászták a 4322 méter magas Shasta-hegyet, Kalifornia egyik legmagasabb pontját. A megerőltető túra második napján a legtöbb mászó elérte a csúcsot, a hónapokig tartó felkészülés kiemelkedő eredményeként. Clark az elsők között ért fel a hegyoromra. A csúcs pereme közelében eltöltött rövid pihenő után felállt és folytatta az útját. Épp csak elindult, amikor megbotlott és hátraesett, át egy sziklaszírten, melynek következtében 12 métert zuhant szabad esésben, és ezután további 91 métert zuhant maga tehetetlenül egy jeges lankán. Rendkívüli módon Clark túlérte a balesetet, ám súlyos sérülései miatt mozgásképtelenné vált. Azonban ez csak az első csoda volt, amelyet Clark egy sokkoló élmény során megtapasztalt. Elsőként véletlenül épp egy olyan túracsoport sietett a segítségére, melynek tagjai között éppen a hegyi mentés irányításával és sürgősségi betegellátásával foglalkozó szakemberek voltak. Azonnal megkezdték a sok kezelését, és biztosították a Clark melegen tartására szükséges felszerelést. Ez a csoport véletlenül éppen egy új kommunikációs eszköz tesztelésén dolgozott, ami lehetővé tette, hogy egy olyan területről küldjenek vészjelzést, ahol egyébként nincs térerő. Egy kis helikoptert, mely egy órára volt tőlük, azonnal a Shasta-hegy felé irányítottak. A helikopter teljesítményének határait feszegető rendkívüli kedvezőtlen szélviszonyok és magasság közepette tett két veszélyes és sikertelen leszállási kísérlet után a pilóta tett egy harmadik, egyben végső próbát. Ahogy a helikopter egy másik szögből közelített, a szélirány véletlenül megváltozott, lehetővé téve, hogy a gép éppen annyi ideig tartózkodjon a földön, ameddig a csoport gyorsan és fájdalmak közepette betuszkolta Clarkot a pilóta fülke mögötti kis helyiségbe. Amikor a traumatológiai központban felmérték Clark állapotát, a vizsgálatok többszörös nyaki, háttáji, borda és csuklótáji törést, valamint a tüdő kiukadását és számtalan sebet és horzsolást is megállapítottak. Egy elismert neurotraumatológus, aki csak évente néhány alkalommal dolgozik ebben a központban, aznap véletlenül éppen ügyeletben volt. Ez az orvos később elmondta, hogy addig a napig sosem találkozott senkivel, aki túlélt volna egy ilyen mértékű gerincvelő és fejverőér sérülést. Clark nem csak hogy túlélte sérülését, de teljesen felépült belőle. A magát agnosztikusnak valló sebész elmondta, hogy Clark esete szemben áll mindazzal, amit a neurológiai sérülésekkel kapcsolatos tanulmányai során elsajátított, és nem lehet más, csak csoda. Ahogy Clark és Holly felfokozott beszámoló végére ért, alig tudtam megszólalni. De nem a nyilvánvaló csodák miatt, hanem egy ezeknél is nagyszerűbb csoda miatt. Az az erőteljes benyomásom, vagy lelki tanúságom támadt, hogy Holly és a nappaliukban körülöttük helyet foglaló öt gyönyörű gyermekük mindegyike akkora hittel rendelkezett, hogy elfogadták volna, bármi is lett volna a kimenetele annak a bizonyos napnak. Mindennek ellenére boldogultak volna lelkileg. Clark és Holly, a két idősebb gyerekük, Ty és Porter társaságában itt vannak ma velünk a konferencia központban. A fél család élményén eltűnődve sokat töprengtem olyan sok más ember körülményein. Mi a helyzet azzal a számtalan hittelteli papsági áldásokban részesülő, folyamatosan imába foglalt, szövetségeit megtartó reményteljes szenttel, akik számára a csodák sosem érkeznek el, legalábbis nem oly módon, ahogy ők várják, és nem olyan formában, ahogy másoknak megadatnak. Mi a helyzet azokkal, akik évekig, évtizedekig, vagy akár az egész halandóságon át küzdenek hatalmas fizikai, mentális vagy érzelmi nehézségekkel? Mi a helyzet azokkal, akik egészen fiatalon távoznak el? Épp két hónappal ezelőtt indult rövid repülőútra két érvényes templomi ajánlással rendelkező házaspár, akinek összesen 8 gyermeke volt, köztük 3 teljes idejű misszionáriussal. Bizonyos vagyok afelől, hogy a felszállás előtt imádkoztak a biztonságukért, és akkor is buzgón fohászkodtak, mielőtt a gép komoly technikai problémák következtében lezuhant volna. Egyikük sem érte túl. Mi a helyzet velük? Van-e okuk a jó embereknek és szeretteiknek feltenni a mormon által is megfogalmazott kérdést, miszerint elmúlt-e a csodák napja? Korlátozott tudásommal nem tudok magyarázatot adni arra, hogy egyesek miért részesülnek isteni beavatkozásban, és mások miért nem. Ám talán nem teljesen értjük a csoda miben létét. Gyakran úgy gondolunk a csodára, mint orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulásra, vagy egy katasztrófa elkerülésére egy tisztán kivehető sugalmazásnak következtében. Ám ha a csodát úgy határozzuk meg, mint egy jótékony esemény, mely a halandók által fel nem fogható, vagy nem utánozható isteni hatalom által lett előidézve, az szélesebb látókört biztosít az örökkévaló természetű kérdések esetében. Ez a meghatározás abban is segítségünkre van, hogy elgondolkozzunk a hitnek a csodák megtapasztalásában játszott kulcsfontosságú szerepéről. Moroni azt tanította, hogy soha senki nem tett csodát addig, amíg nem volt hite. Amon kijelentette, Isten biztosított egy módot, melyen az ember hit által hatalmas csodákat művelhet. Az Úr a következőt jelentette ki Joseph Smithnek, mert én Isten vagyok, és csodákat mutatok majd mindazoknak, akik hisznek a nevemben. Nabukodonozor király megparancsolta Sidráknak, Misáknak és Abadnégónak, hogy istenként imádják az általa felállított aranyálló képet, így fenyegetve őket. Ha nem imádjátok tüstént, bevettettek az égő tüzes kemencébe. Majd így gúnyolódott, kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. E három hű tanítvány ezt felelte. Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk. Teljes mértékig bíztak abban, hogy Isten meg tudja menteni őket. De ha nem is lett volna így, akkor is tökéletes hittel rendelkeztek Isten tervében. Ehhez hasonlatos az az eset, amikor David E. Bednar egyszer a következő kérdést tette fel egy fiatal férfinak, aki papsági áldást kért. Ha mennyei atyánknak az az akarata, hogy a lélekvilágban folytasd szolgálatodat fiatalon bekövetkező halálod által, megvan-e a hited alávetni magad az ő akaratának, és nem meggyógyulni? Mi vajon elég hittel rendelkezünk nem meggyógyulni földi szenvedéseinktől, hogy aztán örökre szóló gyógyulásban lehessen részünk? Érdemes elgondolkodni a kulcsfontosságú kérdésen, mibe helyezzük a hitünket? Vajon hitünk csak arra összpontosul, hogy enyhülést akarunk fájdalmainkra és szenvedéseinkre, vagy az Atya Isten és az ő szent terve, valamint Jézus Krisztus és az ő engesztelése jelenti annak biztos alapját? Az Atyába és a Fiúba vetett hit által megérthetjük és elfogadhatjuk az ő akaratukat, miközben az örökké valóságra készülünk. A mai napon a csodákról teszek tanúságot. Isten gyermekének lenni csoda. Egy az ő képmására és hasonlatosságára teremtett testet kapni csoda. A szabadító ajándéka csoda. Jézus Krisztus engesztelése csoda. Az örök élet elnyerésének lehetősége csoda. Bár jó dolog imádkozni és tenni a fizikai védelemért és gyógyulásért a halandó létben, figyelmünket elsősorban mégis a lelki áldások köré kell összpontosítanunk, melyek Isten minden gyermeke számára elérhetőek. Függetlenül etnikai hovatartozásunktól, nemzetiségünktől, múltbéli megbántetteinktől, függetlenül mindattól, amit esetleg velünk tettek, mindannyian ugyanannyira részesülhetünk egy csodákból. Jelen pillanatban is egy csodát élünk át, és további csodák várnak ránk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
One of the great challenges each of us faces every day.
Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel mindannyian nap mint nap szembenézünk, az az, hogy ne engedjük, hogy a világ aggályai oly mértékben uralják az időnket és az energiánkat, hogy elhanyagoljuk a leginkább számító örök dolgokat. Számos feladatunk és zsúfolt napi rendünk túl könnyen elvonhatja figyelmünket az alapvető lelki értékrend észben tartásáról és az arra való összpontosításról. Időnként, kedves testvérek, megpróbálunk olyan gyorsan futni, hogy talán már arra sem emlékszünk, hová tartunk, és miért is futunk. Péter apostol emlékeztet minket, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világom. Üzenetem a Péter által említett igen nagy és becses ígéretek jelentőségére fekteti a hangsúlyt, melyek igaz emlékeztetőül szolgálnak arra, hogy hová tartunk halandó utazásunk során és miért. Ki fogom emelni továbbá a sabbatnap, a Szent Templom és az otthonunk szerepét is abban, hogy segítsenek emlékezetben tartanunk ezeket a fontos lelki ígéreteket. Buzgón imádkozom azért, hogy a Szentlélek mindannyiunkat tanítson, miközben együtt átgondoljuk ezeket a lényeges igazságokat. Mennyi atyánk nagyszerű boldogság terve magában foglalja mindazt a tant, azokat a szertartásokat, valamint igen nagy és becses ígéreteket, melyek által az isteni természet részeseivé válhatunk. Terve meghatározza örökké létünket, és az ahhoz követendő ösvényt, hogy tanuljunk, változzunk, növekedjünk, és végül mindörökre vele éljünk. Amint azt a Család kiáltvány a világhoz című dokumentum kifejti, minden emberi lény, férfi és nő, Isten képmására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők, szeretett lélekfia vagy lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. A halandó élet előtti birodalomban a lélekfiak és lélekleányok mennyei atyukként ismerték Istent és hódolnak neki. Valamint elfogadták tervét, melyen keresztül fizikai testhez és földi tapasztalatokhoz juthatnak, annak érdekében, hogy tovább fejlődhessenek a tökéletesség felé, és végül az örök élet örököseiként elérjék isteni rendeltetésüket. Idézet vége. Isten azt ígéri a gyermekeinek, hogyha követik terve előírásait és szeretett fia példáját, ha betartják a parancsolatokat, továbbá, ha hittel mindvégig kitartanak, akkor a szabadító megváltásának ereje által örök életük lesz, amely ajándék Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Az örök élet a mindent betetőző igen nagy és becses ígéret. Még teljesebben megértjük az igen nagy és becses ígéreteket, és részeseivé kezdünk válni az isteni természetnek, amikor igennel válaszolunk az Úr dicsőségre és erényre hívó szavára. Amint azt Péter is leírta, e hívásnak azzal teszünk eleget, ha igyekszünk elkerülni a világban jelenlévő romlottságot. Amikor a szabadítóba vetett hittel alázatosan törekszünk előre, akkor az ő engesztelése és a Szentlélek hatalma révén hatalmas változás megy végbe bennünk, vagyis a szívünkben. Úgyhogy már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk. Akkor újjászületünk, igen, Istentől születünk, megváltozva testi és bukott állapotunkból, az igaz lelkűségnek egy állapotába, megváltatván Isten által. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Természetünk ilyen átfogó változása általában nem következik be gyorsan, sem egyszerre. A szabadítóhoz hasonlatosan először mi sem kapunk a teljességből, hanem kegyelemért kapunk kegyelmet. Mert íme, így szól az Úristen, sort sorra, előírást előírásra, Itt egy kicsit, és ott egy kicsit adok az emberek gyermekeinek, és áldottak azok, akik hallgatnak előírásaimra, és meghallják tanácsomat, mert bölcsességet tanulnak. A papsági szertartások és a szent szövetségek nélkülözhetetlenek a lelki újjászületése szüntelen folyamatában. Ezek azok az eszközök továbbá, melyeket Isten kijelölt, hogy általuk elnyerhessük az ő igen nagy és becses ígéreteit. Az érdemesen elnyert és folyamatosan emlékezetben tartott szertartások megnyitják azokat a mennyei csatornákat, melyeken keresztül az életünkbe áramolhat az isteniség ereje. Az álhatatosan, tiszteletben tartott és mindig emlékezetbe idézett szövetségek céltudattal töltenek el, és biztosítanak mind a halandóságban, mind az örökkivalóságban elnyerhető áldások felől. Például Isten a hithűségünk szerint megígéri nekünk az Istenség harmadik tagjának, vagyis a Szentléleknek az állandó társaságát, hogy Jézus Krisztus engesztelése által elnyerhetjük és mindig megtarthatjuk a bűneink bocsánatát, hogy békességet kaphatunk ebben a világban, hogy a szabadító szétszakította a halál kötelékeit, és győzedelmet aratott a sír felett, valamint, hogy a családok együtt lehetnek az időre és az egész örökké valóságra. Érthető módon lehetetlen hiánytalanul számba venni, vagy leírni az összes, olyan igen nagy és becses ígéretet, melyet mennyei atyánk a gyermekeinek kínál. Azonban még az ígért áldások iménti részleges felsorolásának is arra kell indítani a bennünket, hogy ámuljunk, és hogy leboruljunk, és hódoljunk az atyának Jézus Krisztus nevében. Lorenzo Snow elnök így figyelmeztetett. Idézem, túlzottan is hajlamosak vagyunk megfeledkezni az élet nagyszerű céljáról, mennyei atyánk szándékáról, amiért ide helyezett minket a halandóságba, és arról a szent elhívásról, mellyel elhívattunk. Ennél fogva aztán, ahelyett, hogy felülemelkednénk az apró, mulandó dolgokon, túl gyakran engedjük meg magunknak, hogy leereszkedjünk a világ szintjére, anélkül, hogy javunkra fordítanánk a mennyei segítséget, melyet Isten biztosít számunkra, noha egyedül azt tud képessé tenni minket a mulandó dolgok leküldésére. Idézet vége. A sabbatnap és a szent templom az isteni segítség két konkrét forrása, melyet Isten azért hozott létre, hogy segítsen a világ színvonala és romlottsága fölé emelkednünk. Először azt gondolhatjuk, hogy a sabbatnak megszentelése és a templomba járás átfogó céljai kapcsolódnak ugyan egymáshoz, mégis különállóak. Én azonban úgy hiszem, hogy ez a két cél hajszál pontosan ugyanaz, és kéz a kézben munkálkodnak lelki megerősítésünkön, mind egyénekként, mind pedig az otthonunkban. Miután Isten mindent megteremtett, a hetedik napon megpihent, és megparancsolta, hogy heti egy nap legyen a pihenés ideje, amely segít majd az embereknek, hogy emlékezzenek ő rá. A sabbat Isten ideje, egy szent idő, amely kifejezetten abból a célból lett elválasztva, hogy hódoljunk neki, hogy elnyerjük és emlékezetben tartsuk az ő nagy és becses ígéreteit. Az Úr így rendelkezett ebben az adományozási korszakban, hogy még teljesebb mértékben megtarthasd magad szeplőtelennek a világtól, menj el az imádság házába, és ajánld fel szentségeidet az én szent napomon. Mert bizony, ez a nap jelöltetett ki számodra, hogy megpihenj munkáidtól, és odaadásodat leród a magasságosnak. Így aztán a sabbat napján a fiú nevében hódolunk az atyának azzal, hogy szertartásokban veszünk részt, illetve tanulunk a szövetségekről. Részesülünk bennük, megemlékezünk róluk és megújítjuk őket. Isten szent napján a gondolataink, tetteink és viselkedésünk jelként szolgálnak Isten előtt, és az ő iránta való szeretetünk fokmérői. A sabbat egy további célja a tekintetünk felemelése a világ dolgairól, az örökké valóság áldásairól. E szent idő alatt elfoglalt életünk sok rendszeres tennivalójától eltávolodva képesek leszünk arra, hogy Istenre tekintsünk és éljünk azáltal, hogy elnyerjük és emlékezetben tartjuk mindazokat a nagy és becses ígéreteket, melyek által az isteni természet részeseivé válunk. Az Úr mindig is megparancsolta népének, hogy építsenek templomokat, olyan szent helyeket, ahol az arra érdemes szentek szentséges evangéliumi szertartásokat végezhetnek, önmagukért és a halottakért. A templomok a hódolat legszentebb helyei. A templom szó szerint az Úr háza. Egy szent hely, amely kifejezetten arra a célra lett elválasztva, hogy hódoljunk Istennek, és emlékezzünk az ő nagy és becses ígéreteire. Az Úr így rendelkezett ebben az adományozási korszakban, szerveződjetek, készítsetek elő minden szükséges dolgot, és alapítsatok meg egy házat, méghozzá az imaházát, a bőtölésházát, a hitházát, a tanulásházát, a dicsőségházát, a rendházát, Isten házát. A templomi hódolat középpontjában elsődlegesen az áll, hogy szertartásokban veszünk részt, illetve tanulunk a szövetségekről, részesülünk bennük, és emlékezünk rájuk. A templomban másképp gondolkodunk, cselekszünk és öltözünk, mint más helyeken. A templom elsődleges célja, a tekintetünk felemelése a világ dolgairól az örökké valóság áldásaira. Az ismerős világi környezettől egy rövid időre eltávolodva képesek leszünk arra, hogy Istenre tekintsünk és éljünk, azáltal, hogy elnyerjük és emlékezetben tartjuk mindazokat a nagy és becses ígéreteket, melyek által az isteni természet részeseivé válunk. Kedves testvérek, kérlek figyeljétek meg, hogy a sabbatnap és a templom szent idő, illetve szent hely, amelyek kifejezetten arra a célra lettek elválasztva, hogy hódoljunk Istennek, és hogy elnyerjük és emlékezetben tartsuk az ő igen nagy és becses ígéreteit, melyekkel gyermekeinek tett. Az Isten által létrehozott a két mennyei segítségforrás elsődleges célja teljesen azonos, hogy figyelmünket erőteljesen és ismételten mennyei atyánkra, az ő egyszülött fiára, a Szentlélekre, valamint a szabadító, visszaállított evangéliumának szertartásaihoz és szövetségeihez társuló ígéretekre irányítsák. Fontos kiemelni, hogy leginkább az otthonnak kell az idő és a hely azon kombinációjának lennie, ahol az egyének és a családok a leghathatósabban emlékeznek Isten nagy és becses ígéreteire. Létfontosságú, hogy elmenjünk otthonról a vasárnapi gyűlések idejére, vagy azért, hogy a templom szent terébe lépjünk. Ám ez messze nem elegendő. Csak is úgy összpontosíthatunk folyamatosan a halandó élet nagy céljaira, és győzhetjük le a világban jelenlévő romlottságot, ha hazavisszük magunkkal az e szent tevékenységekből nyert lelkiséget és erőt. Sabbatnapi és templomi élményeinknek lelki katalizátorokként kell szolgálniuk, melyek eltöltik az egyéneket, a családokat és az otthonunkat a tanult leckékre való emlékeztetőkkel, a Szentlélek jelenlétével és hatalmával, az Úr Jézus Krisztushoz való folyamatos és egyre mélyülő megtéréssel, valamint az Isten örökkévaló ígéretébe vetett tökéletesen ragyogó reménységgel. A sabbat és a templom segíthet egy különb utat kialakítani az otthonunkban, miközben egybegyűjtünk mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Az isteni természet részeseivé válásnak igen sarkalatos eleme az, hogy mit teszünk az otthonunkban az Úr szent idejével és azzal, amit az ő szent helyén tanulunk. Könnyen erőt vehetnek rajtunk a halandóság rutinszerű evilági dolgai. Fontos és szükséges az alvás, az evés, az öltözködés, a munka, a játék, a sport és sok más hétköznapi tevékenység. Végső soron azonban az, hogy mivé válunk, annak az eredménye lesz, hogy mennyire ismerjük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. És hogy hajlandóak vagyunk-e tanulni tőlük, nem pedig pusztán az életünk mindennapos törekvéseinek summázása. Az evangélium sokkal többet jelent, különféle elvégzendő feladatok rutinszerű ellenőrző listájánál. Sokkal inkább az igazság szép renddel megalkodott pompás szőttese ez, melynek az a célja, hogy segítsen mennyei atyánkhoz, és az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóvá, illetve az isteni természet részeseivé válnunk. Bizony, elvakít minket a célon túltekintés, ha ezt a mindenen átívelő lelki valóságot elhomályosítják a világ gondjai, aggályai és hétköznapi kérdései. Amikor bölcsen vezetőn kifogadjuk a Szent Lelket, ígérem, hogy ő tanít majd az igazra, tanúskodik Krisztusról, és elménket megvilágítja. Miközben arra törekszünk, hogy betöltsük örökkévaló rendeltetésünket, és az isteni természet részeseivé váljunk. Tanúságomat teszem arról, hogy a szertartásainkhoz és a szövetségénkhez társuló igen nagy és becses ígéretek bizonyosak. Az Úr kijelentette, útmutatást adok nektek, hogy miként cselekedjetek én előttem, hogy a szabadulásotokra fordulhasson. Én, az Úr, meg vagyok kötve, amikor megteszitek, amit mondok. De amikor nem teszitek meg, amit mondok, akkor nincs ígéret számotokra. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy mennyei atyánk él, és ő a szabadítás tervének szerzője. Jézus Krisztus az ő egyszülött fia, ami szabadítónk, és megváltunk. Ő él. És tanúságot teszek arról is, hogy az Atya terve és ígéretei, a szabadító engesztelése, valamint a Szentlélek társasága lehetővé teszik a békességet ebben a világban, és az örök életet az eljövendő világban. Ezekről a dolgokról teszem bizonyságomat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Testvérek, a kórus és a gyülekezet most elénekli a Dicsőség Istennek című himnuszt. Az ének után W. Christopher Waddell püspököt hallhatjuk az elnökö püspökségből. W. Craig Zwick Elder követi majd, akit tegnap délután mentettek fel az általános felhatalmazott 70-esként való szolgálatból. Zwick Elder beszéde után a kórus elénekli a Drága a pásztor szívének című himnuszt.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 187. félévi általános konferenciája.
1998 tavaszán feleségemmel, Carollal, és négy gyermekünkkel, valamint nemrég megözvegyült anyósommal, néhány hónapot Hawaiin tölthettünk egy családi nyaralással egybekötött üzleti út alkalmával. Járatunk indulásának előestéjén az akkor 4 hónapos kisfiunknál, Jonathannál külső és középfülgyulladást állapítottak meg, és emiatt legalább 3-4 napra eltiltották a repüléstől. Az a döntés született, hogy Carol otthon marad Jonathannal, míg én a család többi tagjával elutazom. Az első jele annak, hogy ez az utazás nem az elképzeléseim szerint fog alakulni, röviddel érkezésünk után mutatkozott meg. Egy az óceánra néző, holdfényben úszó, pálmákkal szegélyzett ösvényen sétálva megfordultam, hogy megjegyezzem, mi szép is ez a sziget. Mire ebben a romantikus pillanatban Carol helyett az anyósom nézett vissza rám. Akit, megjegyzem, nagyon szeretek. Egyszerűen csak nem így képzeltem el. Ahogy Carol sem számított arra, hogy szabadságát az otthonunk magányában kell eltölteni a beteg gyermekünkkel. Lesznek olyan alkalmak az életünkben, amikor ismeretlen ösvényen találjuk magunkat. Olyan körülmények közepette, melyek súlyossága jóval meghaladja egy megzavart nyaralásét. Hogyan reagálunk, amikor ezek a befolyásunkon gyakran kívüleső események átírják az életre vonatkozott terveinket vagy reményeinket? 1944. június 6-án, a normandiai partra szállás napján, az Egyesült Államok hadseregének egyik fiatal alhadnagyát, Hiram Shumway-t az Omaha part szakaszra vezényelték. Bár épségben elérte a szárazföldet, július 27-én a szövetségesek előrenyomulása közben súlyos sérüléseket szenvedett egy felrobbanó harckocsi aknától. Élete és leendő orvosi pályafutása egy szempillantásra a drámai fordulatot vett. A legkomolyabb sérülései ellátására végzett műtétek után sem sikerült Shumway testvérnek visszanyerni a látását. Hogy miként reagált? Miután 3 évet töltött a rehabilitációs kórházban, hazatért a Wyomingi Lovellbe. Bár tudta, hogy az orvosi karrierről dédelgetett álmai szerte foszlottak, eltökélt volt, hogy tovább lépjen, megnősüljön és családfenntartó legyen. Végül a Marylandi Baltimore-ban talált állást rehabilitációs tanácsadóként és vakokkal foglalkozó munkaügyi szakértőként. Saját rehabilitációja során rájött, hogy a vakok sokkal többre képesek, mint azt gondolta, és az e pozícióban töltött 8 éve során több vakot helyezett foglalkoztatásba, mint bármely más tanácsadó Amerikában. Hiram, az abból fakadó magabiztossággal felvértezve, hogy immár képes fenntartani egy családot, e szavakkal kérte meg választottja kezét. Kedvesem, ha felolvassa a leveleket, összepárosítja az oknikat és vezet helyettem, a többi már nekem is menni fog. Nem sokkal ezután egymáshoz pecsételték őket a Salt Lake templomban, és végül 8 gyermekkel áldattak meg. 1954-ben a Shumway család visszatért Wyomingba, ahol Shumway testvér a siketék és gyengén látók állami oktatás igazgatóiként dolgozott 32 éven át. Ez idő alatt 7 évet szolgált a Cheyenne első egyházközség püspökeként, majd 17 évet szövegpátriárkaként. Nyugdíjba vonulását követően a Shumway házaspár idős misszionárisként teljesített szolgálatot az angliai London déli misszióban. Hiram Shumway 2011 márciusában hunyt el, hátrahagyva nagyszámú gyermeke, unokája és dédunokája számára az embert próbáló körülmények közepette is az Úrba vetett hit és bizalom örökségét. Hiram Shumway életét ugyan megváltoztatta a háború, ő azonban sosem kételkedett isteni természetében és örökké való lehetőségeiben. Hiramhoz hasonlóan mi is Isten lélekfiai és lélekleányai vagyunk, és elfogadtuk tervét, melyen keresztül fizikai testhez és földi tapasztalatokhoz juthattunk, annak érdekében, hogy továbbfejlődhessünk a tökéletesség felé, és végül az örök élet örököseiként elérjük isteni rendeltetésünket. Semmilyen mértékű változás, megpróbáltatás vagy ellenállás sem változtathatja meg ezt az örök pályát, kizárólag a saját, az önrendelkezésünk gyakorlása során meghozott választásaink. A változások és az azokból eredő kihívások, amelyekkel a halandó élet során szembenézünk, mindannyiunkat egyedi módon befolyásolnak. Hozzátok hasonlóan én is tanulja voltam, ahogy barátaim és családom tagjai kihívásokkal küszködnek a következő okokból. Egy szerettünk halála, egy keserű érzésekkel teli válás, a házasságkötés lehetőségének hiánya, egy komoly betegség vagy sérülés, sőt természeti katasztrófák, amilyeneknek nemrégiben tanúi is lehettünk, és még sorolhatnánk. Bár minden változás az egyéni körülményeinkre van szabva, van azonban egy közös elem az ebből származó megpróbáltatásokban, illetve kihívásokban. Jézus Krisztus engesztelő áldozata révén mindig elérhető a remény és a békesség. Jézus Krisztus engesztelése minden megsebzett test, sérült lélek és megtört szív számára biztosítja a legfőbb jobbító és gyógyító folyamatokat. Ő mindenki másnál jobban érti, személy szerint mire van szükségünk ahhoz, hogy a változások közepette tovább haladhassunk előre. Barátainktól és szeretteinktől eltérően a szabadító nem csak együtt érez, hanem képes tökéletesen azonosulni is velünk, hiszen ő már megtapasztalta mindazt, amit most mi. Amellett, hogy megfizette bűneink árát és szenvedett azokért, Jézus Krisztus minden olyan életutat megtapasztalt, minden olyan kihívással szembenézett, minden olyan fizikai, érzelmi és lelki fájdalmat átérzett, amelyben a halandóság során valaha is részünk lesz. Volt képekörelnök ezt tanította. Jézus Krisztus irgalma és kegyelme nem korlátozódik azokra, akik bűnt követnek el, hanem magukban foglalják az örökké való békesség ígéretét mindazok számára is, akik elfogadják és követik őt. Irgalma hathatós gyógyír, még a megsebzett ártatlanok számára is. E halandó életben nem tudunk ellenőrzésünk alatt tartani mindent, ami velünk történik. Azonban teljes ellenőrzéssel rendelkezünk afelett, ahogyan az életünkben végbe menő változásokra reagálunk. Ez nem azt jelenti, hogy kihívásainknak és megpróbáltatásainknak ne lennének következményei, vagy hogy könnyű lenne azokat kezelni, velük szembenézni. Ez nem azt jelenti, hogy mentesülünk minden fájdalomtól vagy szomorúságtól. Azt jelenti, hogy van okunk a reményre, és hogy Jézus Krisztus engesztelése miatt előre haladhatunk, és jobb, örömmel, fénnyel és boldogsággal teli napok várnak ránk. Móziás könyvében Noé király egykori korábbi papjának, Almának, valamint népének beszámolóját olvashatjuk, akik, miután figyelmeztette őket az Úr, a vadonba mentek Noé király seregei elől. 8 nap elteltével elérkeztek egy nagyon szép és tetszetős földre, egy tiszta vízű földre, ahol felütötték sátraikat, és elkezdték a földet művelni, és kezdtek épületeket építeni. Helyzetük biztató volt. Már elfogadták Jézus Krisztus evangéliumát. Már megkeresztelkedtek annak szövetségül, hogy szolgálni fogják az Urat, és betartják az ő parancsolatait. És rendkívül sokasodtak és boldogultak a földön. Körülményeik azonban nem sokkal ezután megváltoztak. A lámániták egy serege jelent meg azon föld határán. Almát és népét ezután rabságba hurcolták. És oly nagyok voltak a megpróbáltatásaik, hogy kezdtek buzgón Istenhez fohászkodni. Ha ez még nem lett volna elég, fogvatartóik azt is megparancsolták nekik, hogy szűnjenek meg imádkozni. És ha valakit rajta kapnak, hogy Istenhez fohászkodik, azt öljék meg. Alma és népe semmivel sem érdemelte ki megváltozott helyzetét. Hogy miként reagáltak? Ahelyett, hogy Istent vádolták volna, ő hozzáfordultak, és kiöntötték neki a szívüket. Hitükre és imáikra az Úr ekképpen válaszolt. Vigasztalodjatok meg, megkönnyítem a terheteket, melyeket a vállaitokra raktak, hogy még csak nem is érzitek azokat a hátatokon. Hamarosan az Úr megerősítette őket, hogy könnyen el tudják viselni a terheiket, és ők vidáman és türelmesen vetették alá magukat az Úr minden akaratának. Bár a rabságból ekkor még nem szabadultak ki, az Úrhoz fordulás és nem az Úrtól való elfordulás által részesültek a szükségleteik és az Úr bölcsessége szerinti áldásokban. Deliné Csokszelder ezt tanította. A gyógyító áldások számos módon érkezhetnek az egyéni szükségleteinknek megfelelően, melyet ő, aki legjobban szeret minket, jól ismer. Néha a gyógyítás orvosolja a betegségünket, vagy felemeli a terhünket. Néha azonban azáltal gyógyulunk meg, hogy erőt, vagy megértést, vagy türelmet kapunk ahhoz, hogy elviseljük a ránk rakott terheket. Oly nagy volt hitük és türelmük, hogy végül az Úr kiszabadította Almát és népét, akik köszöneteikkel árasztották el Istent, mert rabságban voltak, és senki sem tudta volna kiszabadítani őket, csak is az Úr, az Istenük. Szomorúan ironikus, hogy oly sok esetben sajnos éppen a segítségre szorulók fordulnak el annak tökéletes forrásától, szabadítomtól, Jézus Krisztustól. A részkígyóról szóló ismert szentírásbeli beszámoló azt tanítja, hogy a kihívások közepette is van választásunk. Miután Izrael gyermekei közül sokakat tüzes repülő kígyók martak meg, egy mintakép emeltetett a vadonban, hogy aki csak ránéz, az élhessen. És sokan ránéztek és éltek. De sokan voltak annyira makacsak, hogy nem akartak ránézni, ezért elvesztek. Az ősi izraelitákhoz hasonlóan minket is arra biztatnak, hogy tekintsünk a szabadítóra, és éljünk. Hiszen az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. még akkor is, amikor a miénk talán nehéz. Az ifjabb alma ugyanezt a szent igazságot tanította, amikor így fogalmazott. Mert én tudom, hogy aki Istenbe helyezze bizalmát, az támogatva lesz a próbatételeiben, és a gondjaiban, és a megpróbáltatásaiban, és felemeltetik az utolsó napon. Ezekben az utolsó napokban az Úr meg annyi részkígyót, vagyis forrást biztosított számunkra, melyek mind arra hivatottak, hogy segítsenek nekünk Krisztusra tekinteni, és őbelé helyezni a bizalmunkat. Az élet kihívásainak kezelése nem a valóság figyelmen kívül hagyásáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy hova összpontosítjuk a figyelmünket, és arról az alapról, amelyre elhatározunk, hogy építünk. Ezek a források magukban foglalják a következőket: a szentírások és az élő proféták tanításainak rendszeres tanulmányozása, gyakori őszinte ima és bőjt, érdemesen részesülni az úrvacsorából, rendszeres templomlátogatás, papsági áldások, képzett szakemberekkel történő konzultáció, sőt, orvosi utasításra elrendelt és aszerint szedett gyógyszerek. Bármilyen változással is találjuk szembe magunkat életünk során, bármilyen ismeretlen ösvényeken is visz az utunk, az, hogy miként reagálunk, a mi választásunk. A szabadító felé fordulni és megragadni kinyújtott karját, mindig ez a legjobb lehetőségünk. Richard G. Scott Elder ezt az örökkévaló igazságot tanította. Az igazán tartós boldogság és az azzal járó erő, bátorság és képesség, hogy leküzdjük a legnagyobb kihívást jelentő nehézségeket, a Krisztus központú életből fakad. Azonnali eredményekre ugyan nincs biztosíték, abban azonban teljes mértékig biztosak lehetünk, hogy az Úr idejében elérkeznek a megfelelő megoldások, győzedelmeskedik a béke, és minden űr betöltetik. Ezekről az igazságokról teszem tanúságomat, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The Lion King is a classic animated film about the African savanna.
Az Oroszlán király klasszikus animációs film az afrikai szavannáról. Amikor az oroszlán király meghal, miközben a fia életét menti, az ifjú oroszlán herceget számüzetésbe kényszerítik, és egy zsarnok uralkodó felrúgja a szavanna egyensúlyát. Később az oroszlán herceg egy mentor segítségével visszaszerzi a királyságot. Ráébred, hogy szükség van egyensúlyra az élet nagy körforgásában a szavannán. Amikor az ifjú oroszlán elfoglalja a királyként őt megillető helyet, azt a tanácsot kapja, hogy tekintsen túl azon, amit lát. Tudva, hogy örökösévé válhatunk mindennek, ami az atyái, az evangélium arra tanít minket, hogy tekintsünk túl azon, amit látunk. Ehhez a szabadító szemével kell látnunk másokat. Az evangélium hálója tele van emberekkel, azok sokszínűségében. Nem tudjuk teljes mértékben megérteni a világban, az egyházi gyülekezeteinkben, sőt, még a családunkban lévő emberek döntéseit és pszichológiai hátterét sem, mivel ritkán tárul elénk az egész kép a teljes valójukról. Túl kell tekintenünk az egyszerű feltételezéseken és sablonokon, és nagyobbra kell állítanunk saját tapasztalatunk apró objektívjét. Amikor misszióelnökként szolgáltam, nekem is megadatott, hogy megnyílt a szemem, és túltekintettem a látottakon. Érkezett egy fiatal elder, akinek félelem ült a szemében. Amikor interjút tartottam vele, lehangoltan csak ennyit mondott: haza akarok menni. Azt gondoltam magamban, nos, ezt helyre tudjuk hozni. Azt tanácsoltam neki, hogy dolgozzon keményen, és imádkozzon a héten a problémáról, aztán pedig hívjon fel. Szinte percre, pontosan egy héttel később hívott is. Még mindig haza akart menni. Újra azt tanácsoltam neki, hogy imádkozzon, dolgozzon keményen, és egy hét múlva hívjon vissza. A következő interjúnkra sem változott semmi, kitartott amellett, hogy haza akar menni. Nem hagyhattam, hogy ez megtörténjen, így aztán elkezdtem tanítani őt az elhívás a szent természetéről. Arra buzdítottam, hogy feledkezzen meg magáról, és lásson munkához. De mindegy, milyen formulát kínáltam neki, elhatározásom megingathatatlan volt. Végül aztán felötlött bennem, hogy talán nem látom a teljes képet. Ekkor aztán késztetést éreztem, hogy megkérdezem tőle: Elder, mi okozza a nehézséget? Válasza
a szívembe hatolt. Elnök úr, nem tudok olvasni. Bölcs tanácsom, amelyet olyan fontosnak véltem megosztani vele, egyáltalán nem vonatkozott az ő szükségleteire. Arra volt a legnagyobb szüksége tőlem, hogy tekintsek túl sietős ítéletemen, és engedjem, hogy a lélek segítsen megértenem, valójában mi zajlik ennek az eldernek az elméjében. Arra volt szüksége, hogy megfelelő fényben lássam őt, és okot adjak neki a reményre. Ehelyett úgy viselkedtem, mint egy óriási bontógolyó. Ez a bátor elder végül megtanult olvasni, és Jézus Krisztus nagyon tiszta tanítványa lett. Felnyitotta szememet az Úr szavai előtt, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mi nagy áldás, amikor az Úr lelke kitágítja a nézőpontunkat. Emlékeztek Elizeus profétára, aki egy nap arra ébredt, hogy a szíriai sereg a lovaikkal és szekereikkel körülvette a városát. Elizeus szolgája megrémült, és megkérdezte Elizeust, mit cselekedjenek ekkora túlerővel szemben. A proféta ezekkel az emlékezetes szavakkal intette nyugalomra. Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelök. Szolgának fogalma sem volt, miről beszél a proféta. Ő csak azt látta, ami a szem előtt volt. Elizeus azonban látta az angyali seregeket, melyek készen álltak hadba szállni a proféta népéért. Elizeus akkor imádkozott, hogy az Úr nyissa meg a fiatalember szemét, és látta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Gyakran elkülönítjük magunkat másoktól, a látható különbözőségek miatt. Jól érezzük magunkat azokkal, akik úgy gondolkodnak, beszélnek, öltözködnek és cselekszenek, mint mi. Ám kényelmetlenül feszengünk azok társaságában, akik eltérő körülmények közül vagy háttérből valók. Valójában nem mindannyian más-más országokból valók vagyunk-e, és nem mind más és más nyelvet beszélünk. Nem a saját élettapasztalatunk óriási korlátain keresztül szemléljük-e mindannyian a világot? Mert néhányan lelki szemekkel látnak és szólnak, mint Elizeus proféta, mások pedig fizikai szemükkel látnak és kommunikálnak, ahogy azt én is tettem az analfabéta misszionáriusommal. Olyan világban élünk, amelyet az összehasonlítás, valamint mások beskatujázása és kritizálása táplál. Ahelyett, hogy a közösségi média lencséjén keresztül néznénk, inkább befelé kell tekintenünk. Olyan isteni jellemvonásokat keresve, amelyekre mindannyian jogot formálunk. Ezek az isteni tulajdonságok és vágyak nem posztolhatók a Pinteresten vagy az Instagramon. Másokat elfogadni és szeretni nem jelenti azt, hogy magunkénak kell éreznünk az elgondolásaikat. Nyilvánvaló, hogy az igazságnak tartozunk a legfőbb hűséggel. De az soha ne gátolja a kedvességet. Mások igaz szeretete megköveteli, hogy állandóan fogadjuk el olyanok őszinte erőfeszítését, akiknek az élettapasztalatait és korlátait talán soha nem fogjuk teljességgel megismerni. Tudatosan a szabadítóra kell tekintenünk, hogy túl tudjunk tekinteni azon, amit látunk. 2016. május 28-án a 16 éves Bo Ritchie és barátja Austin kint voltak a családi farmon Colorado államban. Izgatottan ültek be a terepjárójukba, és izgatottan várták az előttük álló kalandos napot. Nem jutottak messzire, amikor veszélybe sodródtak, és bekövetkezett a tragédia. A jármű, amelyet Bo vezetett, hirtelen fejre állt, Bo pedig beszorult a 180 kilónyi acél alá. Amikor barátja, Austin odaért hozzá, látta, hogy Bo az életéért küzd. Austin minden erejét megfeszítve próbálta leemelni a járművet a barátjáról, az meg sem mozdult. Imádkozott Boért, aztán pedig eszeveszetten elrohant, hogy segítséget hívjon. Végül aztán megérkezett a mentőcsapat, de Bo néhány óra múlva meghalt. Távozott e halandó életből. Megérkeztek sajgó szívű szülei is. Amint ott álltak a kis kórteremben, Bo legjobb barátjával és a családtagjaikkal, belépett egy rendőr, és átadta Bo édesanyjának a fiú mobiltelefonját.
Épp átvethető, amikor felhangzott egy jelző hang. Az anya kinyitotta a telefont, és látta a Bo napi emlékeztetőjét. Felolvasta az üzenetet, amelyet az életet élvező, kalandvágyó tizenéves fia állított be magának, hogy minden nap elolvassa. Így hangzott: emlékezz arra, hogy ma is Jézus Krisztus tedd életed középpontjává. Az, hogy Bo a megváltójára összpontosított, nem csökkenti szeretteinek az elvesztése miatti fájdalmát. Azonban nagy reménnyel és jelentéssel tölti meg a fiú életét és választásait. Lehetővé teszi családja és barátai számára, hogy túl tudjanak tekinteni korai halála gyászán, az eljövendő élet örömteli valóságára. Mi gyengéd irgalom Bo szülei számára, hogy fiúk szemén keresztül láthatták azt, amit ő a legnagyobb becsben tartott. Az egyház tagjaiként személyes lelki emlékeztetőket kapunk, amelyek figyelmeztetnek, amikor csak a halandó szemünkkel nézünk elfordulva a szabadítástól. Az úrvacsora, a heti emlékeztetünk arra, hogy szüntelenül Jézus Krisztusra fókuszáljunk, hogy mindig emlékezzünk őrá, hogy lelke mindig velünk lehessen. Időnként azonban figyelmen kívül hagyjuk ezeket az emlékeztetőket és jelző hangokat. Amikor Jézus Krisztus áll életünk középpontjában, akkor ő nagyobb lehetőségek előtt nyitja meg a szemünket, mint amit mi magunk képesek lennénk felfogni. Kaptam egy érdekes levelet egy hithű nőtestvértől, amelyben egy vészjelzésről írt. Elmesélte, hogy abbéli igyekezetében, hogy segítsen a férjének megérteni az érzéseit, elkezdett elektronikus listát vezetni a telefonján azokról a bosszantó dolgokról, amiket a férje tett vagy mondott. Úgy okoskodott, hogy a kellő időben aztán majd lesz egy írásos bizonyítéka, amelyet megoszthat férjével, és amely változásra ösztönzi majd. Egy vasárnap azonban, amikor épp az úrvacsorából vett és a szabadító engesztelésére összpontosított, rájött, hogy a férjével kapcsolatos negatív érzésének dokumentálása igazából csak előzi tőle a lelket. A férjét viszont soha nem fogja megváltoztatni. Bekapcsolt a szívében egy lelki vészjelző, és ezt mondta: engedd el az egészet. Töröld ki a jegyzeteidet, nem segítenek. Aztán ezt írta, idézem: beletelt egy kis időbe, amíg rányomtam a mindet kijelöl gombra, és még tovább tartott a törlés gombot is megnyomni. De amikor megtettem, az összes negatív érzés eltűnt az éterben. Szívem szeretettel telt meg. Szeretettel a férjem iránt, és szeretettel az Úr iránt. Mint Saulnak a Damaszkuszba vezető úton, az ő látásmódja is megváltozott. Lehullott szeméről az eltorzult szemlélet hájoga. Szabadítónk gyakran nyitotta fel a fizikailag és lelkileg vakok szemét. Ha felnyitjuk a szemünket az isteni igazság előtt szó szerint és átvitt értelemben is, az felkészít minket arra, hogy kigyógyuljunk a halandóság rövid látásából. Amikor odafigyelünk a lelki vészjelzésekre, amelyek azt sugallják, hogy útvonalmódosításra vagy tágabb örökkévaló szemléletmódra van szükség, akkor részesülünk az úrvacsorai ígéretből, hogy lelke mindig velünk lesz. Ez történt Joseph Smith-tel és Oliver Cowdery-vel a Kirtland templomban, amikor lenyűgöző igazságokat tanított nekik Jézus Krisztus, aki azt ígérte, hogy el fog vétetni szemükről a halandóság, korlátoltság, fájtla, és értelmük szemei meg fognak nyílni. Tanúságomat teszem arról, hogy Jézus Krisztus hatalma által képessé válunk lelkileg túltekinteni azon, amit fizikailag látunk. Amikor emlékezünk őrá, és velünk van a lelke, akkor megnyílnak az értelmünk szemei. Akkor sokkal hathatósabban bevésődik szívünkbe a mindannyiunkban rejlő isteniség nagyszerű valósága. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We are indeed grateful for to the Mormon Tabernacle Choir.
Hálánkat fejezzük ki a Mormon Tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük. Az ülés utolsó beszélője Henry B. Eyring elnök lesz, az első elnökség első tanácsosa. Eyring elnök szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli a Hiszek Krisztusban című himnuszt. Ezt követően a záróimát José a Teixeira Elder mondja 70-ektől.
My dear brothers and sisters, I pray humbly that the Spirit of the Lord will be with us.
Kedves testvéreim, alázattal imádkozom, hogy az Úr lelke velünk legyen, amikor ma beszélek. Szívem csordultig van hálával az Úr iránt, akinek az egyháza ez. Mind azért a sugalmazásért, amit ezen a konferencián érezhettünk a buzgó imákban, a sugalmazott beszédekben és az angyali énekben. Áprilisban Thomas S. Monson elnök olyan beszédet mondott, mely sokak szívét felkavarta szerte a világon, köztük az enyémet is. A Mormon könyve hatalmáról beszélt. Arra buzdított minket, hogy tanulmányozzuk, gondolkozzunk erről és alkalmazzuk a tanításait. Azt ígérte, hogy ha minden nap időt szánunk a tanulmányozásra és az elmélkedésre, valamint betartjuk a Mormon könyvében található parancsolatokat, akkor élő bizonyságunk lesz annak igazságáról, az ebből fakadó bizonyság az élő Krisztusról pedig biztonságba kísér bennünket a gond idején. Sokatokhoz hasonlóan én magam is az Úr hozzám szóló hangjaként értelmezem a próféta szavait. Szintén sokatokhoz hasonlóan úgy döntöttem, hogy engedelmeskedem e szavaknak. Nos, kisfiú korom óta éreztem bizonyságot arról, hogy a Mormon könyve igaz, Isten szava, hogy az atya és a fiú megjelentek Joseph Smithnek és beszéltek vele, valamint, hogy ősi apostolok jöttek Joseph prófétához, hogy visszaállítsák a papsági kulcsokat az Úr egyházához. Ezzel a bizonysággal olvastam a Mormon könyvét nap mint nap, több mint 50 éven át. Ezért aztán joggal gondolhattam volna, hogy Monson elnök szavai valaki másnak szólnak. Mégis, sokatokhoz hasonlóan, én is éreztem a próféta bátorítását, ígérete pedig arra szólított, hogy jobban igyekezzek. Sokan megtettétek, amit én is. Nagyobb szándékkal imádkoztatok, mélyebben elgondolkodtatok a szentírásokon, és jobban igyekeztetek szolgálni az Urat és másokat ő érte. Boldog eredmény számomra és sokatok számára a próféta ígéretének beteljesedése volt. Azok közül, akik megfogadták sugalmazott tanácsát, egyértelműbben hallották a lélek hangját. Nagyobb erőre leltünk a kísértéseknek való ellenálláshoz, és hatalmasabb hitet éreztünk a feltámadt Jézus Krisztusban, az ő evangéliumában és az ő élő egyházában. A világban egyre növekvő zűrzavar közepette, a bizonyságunk terén tapasztalt egy arapodás elűzte a kétséget és a félelmet, és a békesség érzését hozta el számunkra. Monson elnök tanácsának megfogadása két további csodálatos hatással is volt rám. Először az általa ígért lélek a bizakodás érzetét eredményezte a jövővel kapcsolatban, még a világban egyre növekvő felbojdulás ellenére is. Másodszor pedig az Úr megadta nekem és nektek is, hogy erősebben érezhettem a szeretetét a bajban lévők iránt. Nagyobb vágyat éreztünk arra, hogy mások megmentésére induljunk. Ez a vágy áll Monson elnök szolgálatának és tanításának középpontjában. Az Úr mások iránti szeretetet, valamint bátorságot ígért Joseph Smith prófétának és Oliver Calderinek, amikor úgy érezhették, hogy az előttük álló feladatok felülkerekednek rajtuk. Az Úr azt mondta, hogy a szükséges bátorság abból a hitükből ered, melyet ő belé, mint kősziklájukba vetnek. Fiaim, ne féljetek jót tenni, mert amit elvettek, azt fogjátok aratni. Ha tehát jót vettek el, akkor jutalmatokul is jót fogtok aratni. Ne félj tehát, kicsi nyáj, tegyél jót, hadd szövetkezzen ellened föld és pokol, mert ha a sziklámra lettél felépítve, akkor ők nem győzedelmeskedhetnek. Íme én nem kárhoztatlak titeket, menjetek utatokra, és többé ne kövessetek el bűnt. Józansággal végezzétek el a munkát, amit megparancsoltam nektek. Minden gondolatban rám tekintsetek, ne kételkedjetek, ne féljetek. Lássátok a sebeket, melyek oldalamba hatoltak, valamint a szögek nyomait a kezemen és a lábamon. Legyetek hűségesek, tartsátok be a parancsolataimat, és örökölni fogjátok a menny királyságát. Az Úr azt mondta a visszaállításban munkálkodó vezetőinek, és nekünk is azt mondja, hogy amikor hittel állunk az ő kőszikláján, akkor a kétség és a félelem elillan, a vágya jó megtételére pedig megnő. Amikor elfogadjuk Monson elnök felhívását, hogy ültessük el szívükben a Jézus Krisztusról való bizonyságot, akkor megkapjuk az ahhoz szükséges erőt, vágyat és bátorságot nyerünk, hogy mások megmentésre induljunk, anélkül, hogy a saját szükségleteink miatt aggodalmaskodnánk. Sokszor láttam ezt a hitet és bátorságot, amikor hívő utolsó napi szentek félelmetes megpróbáltatásokkal néztek szembe. Az egyik ilyen alkalommal például Idahóban voltam, amikor a Teton gát 1976. június 5-én átszakadt. Hatalmas víztömeg zúdult alá. Ezrek menekültek el az otthonaikból. Több ezer ház és üzlet vált a földdel egyenlővé. Csodával határos módon kevesebb, mint 15 ember vesztette életét. Amit ott láttam, ugyanaz volt, amit mindenütt tapasztaltam, amikor csak az utolsó napi szentek szilárdan álltak a Jézus Krisztusról való bizonyságuk kősziklán. Mivel semmi kétségük sincs afelől, hogy ő gondot visel rájuk, nincs bennük félelem. Saját megpróbáltatásaikat figyelmen kívül hagyva mások segítségére sietnek. Ezt pedig az Úr iránti szeretetükből fakadóan teszik, nem kérve viszonzást. Amikor például a Tetongát átszakadt, egy utolsó napi szent házaspár éppen úton volt mérföldekre az otthonuktól. Amint meghallották a híreket a rádióban, visszasiettek Rexburgbe. Ahelyett, hogy a saját házukhoz mentek volna megnézni, áll-e még, a püspököt keresték meg. Az újjáépítési központként használt épületben volt. Éppen a több ezer önkéntes irányításában segítkezett, akik a sárga iskola buszokon érkeztek. A házaspár a püspökhöz ment, és azt mondták: épp most tértünk vissza, hol segíthetünk, püspök? Egy család nevét adta át nekik. A házaspár pedig egyik ház után a másikból lapátolta ki a sarat és a vizet. Napokon keresztül dolgoztak pirkadattól napestig. Végül kis szünetet tartottak, hogy megnézzék a saját házukat. Az egészet elvitte a víz, semmi sem maradt utána. Így tüstént megfordultak, és ismét a püspökükhöz mentek, és azt kérdezték: püspök, van valaki, akin segíthetünk? A csendes bátorság és jó szívűség, vagyis Krisztus szeretetének e példája újra és újra megismétlődött világszerte az évek során. Megtörtént az üldöztetések és próbatételek szörnyű napjaiban, Joseph Smith próféta idején Missouriban. Megtörtént, amikor Brigham Young vezetésével a szentek kivonultak Nauvooból, majd elhívást kaptak szerte az Amerikai Egyesült Államok nyugati fején található sivatagos területekre, hogy segítsenek egymásnak létrehozni Siont az Úrért. Ha elolvassuk a pionérok naplóbejegyzéseit, nyilvánvaló a csoda, ahogyan a hit kiűzi a kétséget és a félelmet. Aztán olvashatunk a szentekről, akik saját érdekeiket hátrahagyva segíteni indultak másoknak az Úrért, mielőtt saját nyájukhoz vagy saját parlagon heverő földjeikhez visszatértek volna. Alig néhány napja is ugyanezt a csodát láttam az Irma hurrikán nyomán, Puerto Ricóban, Szent Tamás és Floridában, ahol az utolsó napi szentek más egyházakkal, helyi közösségi csoportokkal és országos szervezetekkel karöltve elkezdték az újjáépítési munkálatokat. Rexburgi barátaimhoz hasonlóan az egyik floridai nemegyháztag házaspár is a közösség megsegítésére összpontosított a saját birtokukon való munkálkodás helyett. Amikor néhány utolsó napi szent szomszéd segítséget ajánlott a garázs feljárójukat eltollaszoló két hatalmas fa eltakarításához, a házaspár elmondta, mennyire lesújtotta őket a helyzetük, így inkább másoknak kezdtek segíteni, bízva az Úrban, hogy ő majd biztosítja a saját otthonuknál szükséges segítséget. A férje elmondta, hogy mielőtt egyház tagjaink megérkeztek volna felmentésként, a pár imádkozott. Azt a választ kapták, hogy jön majd segítség. Meg is érkezett néhány órával az ígéretet követően. Arról is hallottam, hogy egyesek elkezdték az sárga segítőkezek mellényt viselő utolsó napi szenteket sárga angyaloknak hívni. Az egyik utolsó napi szent szervizbe vitte az autóját, a szerelő pedig elmesélte neki, milyen lelki élményben volt része, amikor a sárga mellényesek eltakarították a kidőlt fákat a kertjéből. Majd ahogyan mondta, énekeltek nekem arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Egy másik floridai lakos, szintén nem a mi hitünkből, beszámolt arról, hogy az utolsó napi szentek akkor érkeztek az otthonához, amikor éppen a romokban álló kertben dolgozott, és letaglózva, túlhevülten már a sírás szélén állt. Az önkéntesek az ő szavaival élve tiszta csodát műveltek. Nem csupán szorgalmasan szolgáltak, hanem nevetve és mosolyogva visszautasítva minden ellenszolgáltatást. Ezt a szorgalmat láttam, és ezt a nevetést hallottam, amikor egy szombaton késő este egy utolsó napi szentcsoporttal találkoztam Floridában. Mindössze annyi időre hagyták abba a takarítási munkálatokat, hogy kezet szoríthassak velük. Azt mondták, hogy a Georgia állambeli szövegük épp csak előző este készített tervet a mentési munkálatokhoz való csatlakozásra. Hajnali 4-kor indultak Georgiából, órákon át autóztak, majd átdolgozták az egész napot késő estig, és úgy tervezték, hogy másnap folytatják. Mindezt pedig mosolyogva és jó hangulatban mesélték el. Az egyetlen feszültség, amelyet érzékeltem, az volt, hogy szerették volna, ha már abba hagynák a köszönet nyilvánítást, és visszamehetnének dolgozni. A cövekelnök újraindította a láncfűrészét, majd nekiesett az egyik kidőlt fának, míg a püspök ágakat húzott félre, amint az autónkba szálltunk, hogy a következő mentőcsapathoz hajtsunk. Ahogyan egy másik helyszínről elindultunk, egy férfi sietett az autónkhoz, levette a kalapját, és megköszönte nekünk az önkénteseket. Azt mondta, nem vagyok az egyházuk tagja, el sem hiszem, mit tettek értünk. Isten áldja meg önöket. A mellett álló mormon önkéntes mosolygott, és megvonta a vállát, mintha nem érdemelne dicséretet. Míg a georgiai önkéntesek a férfi megsegítésére érkeztek, aki alig hitt a szemének, utolsó napi szentek százai indultak éppen Florida elesújtott területéről, több száz mérföldnyire az államon belül, ahol úgy hallották, az emberek még nagyobb bajban vannak. Aznap eszembe jutottak Joseph Smith próféta szavai, és jobban megértettem őket. Az az ember, aki telve van Isten szeretetével, nem elégszik meg azzal, hogy csak a családját áldja meg, hanem bejárja az egész világot, arra törekedve, hogy megáldja az egész emberi fajt. Ilyen szeretetet látunk az utolsó napi szentek életében mindenütt. Minden alkalommal, amikor valamilyen tragikus esemény következik be bárhol a világon, az utolsó napi szentek adakoznak és önkéntesnek jelentkeznek az egyház emberbaráti előfeszítéseihez. Kérésre ritkán van szükség, sőt, bizonyos esetekben meg kell kérniük az önkénteseket, hogy várjanak az újjáépítés helyére történő utazással, amíg a munkálatokat irányítók felkészülnek a fogadásukra. Ez a vágy mások megáldására annak a gyümölcse, hogy az emberek bizonyságot nyernek Jézus Krisztusról, az ő evangéliumáról, az ő visszaállított egyházáról és az ő prófétájáról. Ezért van az, hogy az Úr népe nem kételkedik és nem fél. Ezért jelentkeznek misszionáriusok önként a szolgálatra a világ minden szegletében. Ezért imádkoznak a szülők gyermekeikkel másokért. Ezért biztatják a vezetők a fiataljaikat, hogy fogadják meg Monson elnök kérését, és merüljenek el a Mormon könyvében. A gyümölcs pedig nem a vezetők ösztökéléséből fakad, hanem a fiatalok és az egyháztagok hitbéli cselekedeteiből. Ez a cselekvésbe átültetett hit, mely önzetlen áldozatot követel, hozza el azt a szívvéli változást, mely lehetővé teszi számukra, hogy érezzék Isten szeretetét. Szívünkben azonban csak addig marad-e változás, míg folyamatosan követjük a próféta tanácsát. Ha az első kis próbálkozás után feladjuk, akkor a változás elhalványul. A hithű utolsó napi szenteknek gyarapodott a hite az Úr Jézus Krisztusban, A Mormon könyvében, mint Isten szavában, valamint a papsági kulcsok visszaállításában az ő igaz egyházába. Ez a megnövekedett bizonyság adott nagyobb bátorságot és törődést nekünk Isten többi gyermeke iránt. Az előttünk álló kihívások és lehetőségek azonban még többet követelnek. Nem láthatjuk előre a részleteket, de ismerjük a teljesebb képet. Tudjuk, hogy az utolsó időkben a világ háborogni fog. Tudjuk, hogy mindazon dolgok közepette, amelyek bekövetkeznek majd, a hithű utolsó napi szentek az Úr vezetésével elviszik Jézus Krisztus evangéliumát minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek. Azt is tudjuk, hogy az Úr igaz tanítványai érdemesek és felkészültek lesznek majd az ő fogadására, amikor ismét eljő. Nem kell félnünk. Amennyiben tehát már felépítettünk valamennyi hitet és bátorságot a szívünkben, az Úr többet vár el tőlünk és az utánunk jövő nemzedékektől. Erősebbnek és bátrabbnak kell lenniük, mert még hatalmasabb és nehezebb dolgokat tesznek majd, mint mi. Egyre növekvő ellenállással is szembe kerülnek majd lelkünk ellensége részéről. Az Úr maga adta meg, miként tekintsünk bizakodóan a jövőbe, miközben tovább haladunk. Minden gondolatban rám tekintsetek, ne kételkedjetek, ne féljetek. Monson elnök elmondta, hogyan tegyük ezt. Elmélkednünk kell a Mormon könyvén és a proféták szavain, valamint alkalmaznunk kell azokat. Mindig imádkozzatok. Legyetek hívőek. Szolgáljátok Isten teljes szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel. Imádkoznunk kell szívünk minden erejével a jó szívűség, vagyis Krisztus tiszta szeretete ajándékáért. És mindenek felett következetesen és kitartóan kell követnünk a prófétai tanácsot. Amikor nehéz az út, hagyatkozhatunk az Úr ígéretére, az ígéretre, melyre Monson elnök emlékeztetett bennünket, amikor olyan gyakran idézte a szabadító szavait. És aki befogad titeket, ott leszek én is, mert az arcotok előtt járok majd. Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. Bizonyságom teszem, hogy az Úr az arcotok előtt jár majd mindig, amikor az ő dolgában munkálkodtok. Olykor ti lesztek az angyalok, akiket az Úr küld mások hordozására, olykor pedig benneteket vesznek majd körül angyalok, akik hordoznak titeket. Az ő lelke azonban mindig a szívetekben lesz, ahogyan arra minden úrvacsorai szolgálat során ígéretet kaptok. Mindössze az ő parancsolatait kell betartanotok. A legjobb napok még előttünk állnak Isten földi királyságát illetően. Az ellenkezés megerősíti hitünket Jézus Krisztusban, ahogyan azt Joseph Smith próféta napjai óta tette. A hit mindig legyőzi a félelmet. Az összetartás pedig egységet kovácsol. A szükséget látókért mondott imáitokat egy szerető Isten meghallgatja és megválaszolja. Ő nem szúnyad és nem alszik. Bizonyságomat teszem, hogy az Atya Isten él, és szeretné, ha hazajönnétek hozzá. Ez az Úr Jézus Krisztus igaz egyháza. Ő ismer benneteket, szeret titeket, és őrködik felettetek. Kiengesztelt a bűneitekért, és mennyei atyánk összes gyermekének bűneiért. Örök élethez vezető egyetlen út az, ha követitek őt az életetekben és mások szolgálatában. Erről teszek bizonyságot, és hagyom rátok áldásomat és szeretetemet Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Drága mennyi atyánk. Hálásak vagyunk neked, atyánk, Jézus Krisztus evangéliumáért. Hálásak vagyunk neked, atyánk, a világban lévő templomokért. Köszönjük a sabbat napját, és köszönjük az egyháztagok jóságát. Azért imádkozunk, atyánk, hogy megáldathassunk az embertársaink iránti együttérzés növekedésével, hogy növekedjen a vágyunk, az őseink iránti szeretetünk, hogy elvigyük a neveiket a templomba. Hogy megnövekedjen a vágyunk Jézus Krisztus evangéliumának megosztására, hogy segítsünk másoknak megtalálni a világosságot, és hogy a sabat napjának a megtartásában megtaláljuk a világosságot az egyházban és otthon is. És imádkozunk a prófétánkért, és az áldásodat kérjük ő rá, és ezekért a dolgokért imádkozunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 108.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 187. félévi általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.